Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. A Gellért hegy és a megújuló citadella évszázadokon átívelő történetét bemutató kiállítás nyílt a Várkert Bazár szabadtéri helyszínén. Az elnyomástól a szabadságig a Gellért hegyi citadella története című tárlat az egykori erőt sorsán keresztül mesél az elnyomásról, a pusztulásról és az újjászületésről. Az ingyenesen látogatható tárlat április közepéig tekinthető meg a Várkert Bazár Gloriethez vezető rámpáján, akivel erről eszmét cserél Kis Henriett, a történész tartalomfejlesztő szakértő. Köszönöm, Henriett, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
És ilyen gyorsan tudunk erről beszélni, mert hogy pénteken volt a megnyitó.
Így van, ez rendkívül friss, tehát azóta várjuk szeretettel a látogatókat a legújabb szabadtéri kiállításunkra. Ugye ez nem az első, tehát hogy azt szabad elmondani, hogy ez már a sokadik, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy már 6. éve díszítjük, és látjuk el ilyen lightboxokkal, tehát ilyen nagyon-nagyon klassz világító installációs elemekkel a neoreneszánsz kertbe vezető rámpát, és hát ezeken az elmúlt években már közel 40 témát érintettünk, tehát hogy nagyon sokféle történelmi, irodalmi, irodalomtörténeti, tudománytörténeti, gasztronómiai, építészeti témákat jártunk végig, és hát engedtünk bepillantást a magyar kultúra értékeibe.
Ezt a kiállítást jó érzékkel azért most nyitottátok meg, mert hogy már mindenki azt várja, és ugye a papír azt írja, hogy tavasszal majd megnyílik a citadella?
Így van, jól írja a papír. Így van,
pontos
tavasszal.
Információt nem tudsz, hogy mikor, melyik nap lesz az átvágás, a szalagátvágás?
Biztosan tavasszal.
Biztosan tavasszal.
Így van. Igen, hát mert mindannyian várjuk. Szerintem mindannyian várjuk, hogy fölmehessünk a hegyre, körbenézhessünk, megnézhessünk, mi történt ott, gyönyörködhessünk újra a panorámába a Budapest legtetején, vagy egyik legmagasabb pontján.
Ugye hát ezelőtt, hát nem is tudom, mikor jöttek ki az első látvány tervek, ami a citadellának a megújítására vonatkoztak, talán 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, akkor szerintem én beszélgettem megfelelő szakemberekkel erről, és nagyon-nagyon grandiózus, szép tervek voltak, ugye nyitott terek, közösségi tér, falak lebontása, el lehet látni ravalpindik, hogyha jól állunk, és nem fúj a szél, és nem esik az eső, szóval rettentően várja mindenki. Azt tudja, hogy milyen készültségi állapotban van most, milyen 95%-osban?
Hát az utolsó pillanatokban vagyunk már, persze, igen, 95% fölött biztosan.
Ugye a citadellát, azt a budapestiek különösen a citadellát azt teljes családtagként kezelik, ott van. Amióta megszerettünk, persze, hogy ott van, ugye a forradalom és a szabadságharc után épült, a Hajnaúj építette, és a jó tudom, hogy 1862-ben indult el a funkciója? Vagy 52?
Hát, tehát ahogy megépült valójában...
54.
Igen, hát beköltözött a katonaság, tehát hogy azonnal kaszárnyaként meg lőszertárként szolgált, tehát hogy a hadsereg vette birtokba, és de nagyon fura az erőd történetében az, hogyha már itt rögtön egy közepébe vágunk, hogy ugyanakkor úgy harci cselekményekben ugye soha nem vett részt, mármint mondjuk a Habsburg korszakra gondolok természetesen.
Hát előtte miután nem volt erőd, nem is lehetett részt, de azért a Gellért hegy maga az mindig egy nagyon fontos stratégiai pont volt Pest és Buda és a környező területeknek a védelmének vagy a támadásának az érdekében, és ez ugye ez a fontos hadászati pontság, ez nem a forradalom és a szabadság harccal kezdődött, már korábban is.
Nem, ez jóval korábbi, tehát nem a citadella volt az első erőd a Gellért hegyen, hanem jóval vissza kell tekernünk az időkerekét, és visszautaznunk az időben. Mint stratégiai magaslat, hát nyilván ez már az ősidők óta ugye fontos helyszín, és már a Krisztus előtti évszázadokban a Kelta Eraviscus törzs itt letelepedett, és már annak egy magaslati központja volt a Gellért hegy, és aztán a későbbiekben én az oszmán-török időszakot emelném én ki, amikor egy palánkvárat építettek a hegy tetején. És ennek a palánkvárnak nagyon fontos, tehát kulcs szerepe volt a Várhegynek a védelmében. Tehát a Buda visszafoglalási kísérleteiben ennek a palánkvárnak az elfoglalása az egy nagyon fontos cél volt, hiszen ugye innen rendkívül jól lehetett támadni a Várhegyet.
Illetőleg olyan magasságban állt, amelyik abban az időszakban a hadviselés szempontjából a vizualitást is megkönnyítette. El lehetett látni
így
messzire.
Így van. Igen.
Ugye a török időkben, a Buda visszafoglalásakor is nagyon fontos stratégiai állomás volt, pont volt ez a hely, és hát ugye erről a helyszínről tudták lőni a budai várat.
Így
vagy
van.
Az ott létező építményeket.
Hát a védműveket, az ott felállított védműveket. Ugye nagyon jól lehetett lőni a Várhegynek a déli lejtőit, és sőt a 48-49-es ugye, szabadságharc idején, 49 tavaszán, amikor a Görgei vezette, ugye honvédeknek a kezén van a vár, van a Gellért-hegy, akkor már a Csillagda falai elől, mert hogy egy csillagvizsgáló is volt a hegye, annak a falai előtt felállított lövegekkel nagyon-nagyon jól lehetett célozni a Várhegy déli teraszain felállított védművekre, és elég komoly károkat is okoztak benne. De a viszonzás is megérkezett, és az ugye meg nagyon komoly pusztítást idézett elő a Csillagda, nem csak az épületében, hanem a berendezésében, meg egyébként a európai mércével mérve is kiváló műszerei. Tehát, hogy ez ugye oda-vissza működött.
Ugye a szabadság az leverése után Hajnó volt az, aki kezdeményezte és kérvényezte azt, hogy legyen itt egy erődítmény, aztán Ferenc József meg is adta az engedélyt, viszonylag rövid idő alatt fölépült, de az ott létező és az ott lévő építményeket, azokat kvázi beépítették a citadellába, vagy azokat gondolom nem volt állagmegóvás, meg nem gondoltak arra, hogy 100 év múlva majd mennek oda turisták, vagy meg akarják nézni, hogy na ez és ez itt volt. Hogyan volt ez?
Ez egy nagyon érdekes, meg izgalmas kérdés, amit feltettél, mert ugye a Csillagda, az uráni csillagvizsgáló állt a helyszínen, meredezett a Gellért-hegynek az ormán 1815-től mintegy 30 éven keresztül, és ugye ebben okozott súlyos károkat maga Buda visszafoglalása, így van, és nagyon sokáig a Csillagda és annak a maradványai, azok ott voltak az erődben, tehát nem bontották el, hanem a kettő nagyon sajátos módon együtt létezett.
De funkcionált még lehet?
Nem.
Értem. Tehát ott volt, amíg tönkre
nem. És ami még az erőddel kapcsolatban szerintem izgalmas, hogy ugye ez nem egy egyedüli elemként épült itt Pest-Buda lakosságának a megfélemlítésére, hanem a szabadságharc leverése után, amikor a bécsi kormányzat az uralkodó hatalmának a megerősítésére törekedett, akkor egy országos erődrendszernek a kiépítését tervezték, és ennek lettek volna elemei Pesten és Budán is, tehát a fővárosokban. A Sashegyen, a Gellért-hegyen, a Várhegyi erődítésnek a megerősítésével számoltak, és még a pesti oldalon is, és azonban ugye ennek az erődrendszernek az elemei végül nem valósultak meg, csupán egyetlen egy, a Gellért-hegyi citadella.
Kíváncsi vagyok, ebben pillanatban jutott eszembe, hogy Bécsnek voltak-e ilyen tervei. Mert az oké, hogy Pestnek és Budának voltak ilyen tervei, hiszen akkor még ugye az osztrák-magyar monarchia működött. Bécsnek voltak-e ilyen tervei? Vagy tudunk-e például európai városokban, ahol ugyanilyen terveket hoztak létre? De ez majd egy következő beszélgetésnek a témája lesz. És azt is olvastam, hogy ugye amikor ez az erőd katonai létesítményként működött, hiszen hogy működött volna, azért ez egy utált építmény volt a pestiek számára. Ugyanis hát, egy különleges küldetése volt ennek az erődnek.
Hogyne. Van egy olyan városi legenda, hogy az erődben felállított ágyuk, azok mind egy-egy város részre voltak célozva. És ugye az ágyuk ezekről a város részekről voltak elnevezve. Hát persze, hogy gyűlölte a lakosság. Tehát a korabeli sajtóban Gellért-hegyi Bastille-ként emlegetik például. Sokat cikkeztek róla, de aztán az erőd funkcióját, ugye ez az erődítmény soha nem töltötte be, és aztán a kiegyezés meg a városegyesítés követően, amikor megindul az a folyamat, hogy a városból, a fővárosokból leszereljék a kasszát, szárnyákat, és esetleg a városon kívülre költöztessék őket, mégis így ennek a folyamatnak a részeként merül fel a citadella erőd jellegének a megszüntetése, és aztán erre Ferenc József engedélyt is ad, és 1899-ben megbontják az erődnek a falait jelképesen. Ekkor egy V betűt idéző bevágást készítenek az erőd egykori főbejárata fölé, de nem csak ott, hanem több ponton megbontják az erődöt, és nagyon érdekes, hogy ezután milyen funkciója lesz ennek az épületnek. Hát részben marad, vagy a történelem folyamán, vagy a következő évtizedek folyamán azért a katonai funkció részben megmarad, vagy visszatér az erőd falai közé.
A stratégiai pontsága az megmarad?
Így van, az adott, és az a későbbiekben is, gondoljunk ki Budapest második világháborús ostromára, ez a későbbiekben is adott lesz, és használatban lesz, de érdekes részlet a történetével kapcsolatban az is, hogy az első világháború idején orosz hadifoglyokat tartanak a falak között, és a két világháború között is részben szolgál laktanyaként, de aztán kulcs szerepet fog betölteni az ostrom, tehát a 44-45 ugye telén zajló Budapest ostroma idején. Már a világháború éveiben természetes megfigyelő állásként működik a citadella, de aztán a Budapest ostromában pedig, hát úgy is lehet fogalmazni, hogy ez Buda kulcsa. Tehát ugye a Gellért-hegy és a Várhegy az a helyszín, amelyet a legtovább tartanak a védők, a magyar-német védők.
Ráadásul ez az időszak, az első vérzivataros időszak a citadella történetében, amikor valóban az erődítményként tudott szolgálni. Gondolom először a németek, aztán utána
a szovjet vörös hadsereg támadása.
Egyébként ott állomásozott fönt a citadellában mondjuk számottevő német csapattest?
Az ostrom idején igen. Az ostrom idején igen, és azért is állomáshozhatott, mert hogy még 1944-ben az erődnek az udvarán a föld alá építettek egy háromszintes bunkert, tehát végig is ez szolgált parancsnokságként.
Ez látogatható lesz majd?
Nem, ez a bunker, ez lebontásra került. Ez életveszélyes volt.
Berobbantották.
Tehát, hogy ez lebontásra kerül, ez ma nem látható. Tehát ezt felszámolták. Azonban egy látogatója is volt ennek a bunkernek, akit szeretnék megemlíteni. Ő pedig Osztapenko, és a két társával együtt, és szovjet parlamenterekről, békekövetekről van szó, akik 44 végén, december végén elhozták a szovjet hadvezetésnek az ultimátumát, ugye a város megadására szólító ultimátumát a német parancsnokságra, de aztán dolga végezetlenül tértek vissza a saját egységükhöz, tehát hogy Osztapenkóék megjárták ezt a bizonyos bunkert, amiről
ugye
mi beszélünk.
Mindig türelmetlen vagyok. Ugye mi azt tudjuk, hogy végét tudjuk a sztorinak, hogy amikor Osztapenkót ugye lelőtték, amikor már visszafele ment, de akkor ez gondolom ők, ugye a hadviselés úgy szólt, hogy egy bizonyos pontig eljöttek a saját területükön, és akkor onnan, és de az nem a citadella volt, hanem kint volt
nem,
a város.
Nem, ez távolabb, így van.
Távolabb volt. És őket voltak éppen, amikor átadták a németeknek, mint követeket, akkor ők a citadellába vitték fel ezt a három embert,
így van,
ezt a
így
három
van.
Parlamentet?
Bekötötték a szemüket, tehát nyilván ők nem látták, hogy hova mennek, de ide hozták őket, így van, levitték őket a bunkerbe, átadták a borítékot, amiben benn volt az ultimátum, végül ez a boríték fölbontása se kerül, és aztán így tértek vissza a saját egységükhöz, nyilván szintén bekötött szemmel, és ugye ott adták őket vissza, ahol átvették őket ugye a saját egységüknek, és aztán valamikor és valamilyen körülmények között ott érte aztán halálos sérülés.
Amit azóta sem tudunk, mint a Kennedy gyilkosság, azóta sem tudjuk, hogy most kik voltak azok, akik végeztek vele, mind a hármukkal.
Nem. Aztán, az Osztapenko halt
igen,
meg.
Igen. Akkor, amikor Budapest felszabadult február 13, február 13-án felszabadult Budapest, akkor kvázi a szovjetek azok beköltöztek a citadellába? Tehát a németek elmentek, mert ugye ez volt a szokás, hát persze normálisan. Vagy inkább azt kérdezem, hogy ez utána még mennyi ideig funkcionált mondjuk katonai létesítményként, ha funkcionált? Vagy akkor ez úgy elfeledte a világ.
Funkcionált, de talán a háború után a legfontosabb az emlékműnek a felállítása volt a Citadellának az ormán. Ugye? Tehát, hogy a felszabadulású emlékműnek a létrehozása. Vorosilov marsal, miután megpillantotta az IAS című szobrot a Városligeti műjégpálya előtt, ez annyira megtetszett neki, hogy megkereste az alkotóját. Így van, Kisfaludy Stróp Zsigmondot felkereste a műtermében, és hát így kapott megbízást az emlékműnek a megtervezésére. Ezért ez nem volt könnyű, tehát ez elég erős szovjet nyomás mellett folyt az alkotómunka, és számtalan újratervezés történt, tehát áttervezés történt, amíg megszülethetett ugye a ma látható, vagy a ma jól ismert emlékmű, 1947 tavaszán állították fel, és a múzsája a nőalaknak, tehát a szabadság géniuszának egy fiatal hölgy volt, Gál Erzsébet, akit a művész egy villamos megállóban pillantott meg, és szúrt ki, hogy ő lesz a modell, és kérte fel.
Az rendben van, hogy a szabadságszobrot felállították, de vajon mi lehetett az oka annak, hogy a Citadellát, magát, mint épületet, mint különlegességet, mint egy erődítményt, mint egy várat, azt úgy nem lehetett megnézni, nem lehetett bemenni. Tehát az egy olyan döglött tehén volt ott a Gellért hegy tetején, amit egyébként ugye a 60-es év, tehát a rendszerváltás előtt sem, és utána sem használtak ki megfelelő módon. Vagy?
Hát a 60-as évek elejétől igen. A 60-as évek elején, ugye 1961-ben, amikor 60-as évek legelején, amikor Budapestet a tömegturizmus szolgáltába akarják állítani, ugye akkor kerül újra porondra a Citadella, mi legyen vele, és aztán hát komoly társadalmi munkában Budapest lakossága hozzájárul ahhoz, hogy a romos részeit eltávolítsák, veszélytelenítsék, és aztán ugye felépül a Citadella szálló, az erődnek a falai között, pontosabban a rondellában, tehát a nyugati rondellában, ami akkor egy hát elképesztő panorámával rendelkező, és egyébként olcsónak számító szálló volt.
KGST.
Igen, és hát különösen nagy népszerűségnek örvendett a Citadella udvarán a sörkert, vagy pedig a kazamata helységek egybenyitásával a borozó, amit úgy akkor ott hoztak létre.
De ez csak egy bizonyos százalékát jelenti az épületnek, vagy az erődítménynek.
A rondellát magát, igen, ugye, igen. Ami kaszárnyaként szolgált, így van. És ez hát nyilván néhány évtized alatt pedig hát ezek a vendéglátóipari egységek is hát leromlottak egyszerűen. Nem történt felújítás, megújítás, úgyhogy tényleg az elmúlt évtizedekben nem csak az erőd és a falai, hanem a közvetlen környezete is, hát a pusztulás képét
mutatta. Igen, ez megint egy más kérdés, hogy egyébként amikor a Citadella vagy a Gellért hegy mondjuk egy turisztikai központtá vált Budapesten, Magyarországon, akkor valóban az ide látogató turizmus miért nem fordított arra pénzt, hogy ezt helyrehozzák. Egyébként most, amikor a Citadella majd megnyílik, akkor azért remélem megmaradtak olyan falak, amik még a különféle ostromoknak a nyomait magukon viselik, mert az a történelmi küldetés és az emlékezés nagyon fontos része tud lenni.
Meg minden olyan lövedéknyomot, becsapódásnyomot, sőt, még azt megelőzően vésésnyomot megőriztek, amelyek az elmúlt évtizedekben nyomokat hagytak a falakon. Ez kifejezetten egy misszió volt, hogy ezek megőrzésre, meg bemutatásra kerüljenek, úgyhogy ezek ma is láthatók.
Hát ráadásul ugye én azért voltam katona, tudom, hogyha olyan helyen voltunk, akkor azért mindig csak belevéstük magunkat, hogy ott vagyunk. Még ilyen emlékek is lehetnek.
Nagyon sok név, meg nagyon sok ilyen bevésés szerepel a falakon, a köveken, úgyhogy ezeknek a megőrzése is kiemelt cél volt, úgyhogy ezek ma is olvashatók.
De egyébként ugye a doktori munkádat az ostromról írod, amelyik a civil lakosság személyes élményeit dolgozza föl. Vannak már a birtokodban olyan emlékképek, amik egyébként a Citadellában való létet, vagy a közelségét, vagy az ott létet adja? Ez a budai vára korlátozódott?
Én főleg a budai várral foglalkozom, de nyilván ugye készül egy kiadvány is a Citadelláról, és ehhez kapcsolódóan azért olvastunk személyes forrásokat, naplókat, visszaemlékezéseket, amelyek a helyszínnek az ostrom történetére utalnak. Itt főleg ugye civil lakosok lakosokra, lakosoknak az emlékeire gondolok, hát igen, elképesztő pusztítást végzett ott az ostrom, tehát nagyon intenzív légi tüzérségi támadások, azok hát nem csak a helyszínnek az épített meg a természeti környezetében hagytak nyomot, hanem hát az embereknek a lelkében is, tehát elképesztő pusztulás volt a környéken.
Szóval, kedves hallgatók, a warm-up séta az a Várkert bazárnál kezdődik, ahol is meg lehet nézni azokat, aztán 10 nagy installációt, ami egy picit majd arra visz minket, hogy akkor majd várjuk azt a pillanatot, amikor a Citadella megnyílik a nagy közönség előtt. Köszönöm szépen, Kis Henrietta, történész tartalomfejlesztő szakértő volt a vendégem. Köszönöm az információt, és majd amikor készen lesz a doktorid, akkor majd arról is beszélgetünk egy kört.
Köszönöm a lehetőséget.